János első levelénél kérem, hogy nyissátok ki a Bibliáitokat, és innen olvasunk igét az János első levele, első része első versétől, a második rész hatodik verséig. Helyeteken ülve kövessétek majd a Bibliáitokban, vagy akinek nincs itt esetleg a Biblia, az hallgassa figyelmesen, kérem, János első levele, első rész első verstől, második rész hatodik verséig Isten igéjét. Tehát amit kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel meg is tapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet. Mi pedig láttuk és bizonságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdettünk nektek, hogy az Isten világosság és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van párfogunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljes élet az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Amen. Eddig az ige. János levelét elég nehéz tanulmányozni, mert nem egy ilyen szisztematikus rendszerben ad tanítás nekünk. Maga a levél visszatérő üzenetekkel van tarkítva. Azt mondta valaki róla, sokkal inkább olyan, mint egy zenemű, sem mint egy szisztematikus tanítás. Pálnak a levelei, főleg a római levél egy szisztematikus rendszerben van szedve, de Jánosnak ez a levele, ez mondom azt mondják, olyan, mint egy zenemű, visszatérő motivumokkal van talkítva. Ez egy picit nehéz is versről versre tanulmányozni, ezt fogjuk követni. Mégis próbálom témacsokorba is szedni azt az üzenetet, amelyet ő fontosnak érzett, kb. 80 esztendős korában leírni az egyháznak, még az evangélium születése előtt. A legutóbbi találkozásunkon elmondtam, hogy két nagyon fontos tévtanítás jelent már meg az első században az egyházban, ami kihívás jelentett a keresztényeknek, és ennek többféle következménye is volt. Az egyik a doketista felfogás, a látszat. Azt mondták, hogy Jézus nem jelent meg valóságos testben, csak illúzió volt. Látszata jelent meg, és minden, amit vele kapcsolatban láttak, az egy illúzió volt. Másik felfogás pedig úgy szólt, hogy Jézusba a bemerítésekor szállt le egy angyali lélek, és a keresztet feszítés előtt elhagyta őt. Pusztán azért volt ez a gondolkodásmód, de nem tudták elképzelni, hogy a bűnös testhez hasonló formában megjelenhetett az Isten, a szent és tökéletes. Nem tudták elképzelni, hogy képes a romlott természetű ember isteni dolgokra. Pedig ez a keresztény igazságnak az veleje, lényege, hogy igenis a megtért újjászületett ember a Szent Szellem uralma alatt képes isteni dolgokat tenni. Képes visszatükrözni Krisztus arcát, Krisztus személyét. Ez a csoda benne. És aki nem ismerte még meg az Istent, erről beszél János, az ezt nem érti. Az a romlottságig jut el, és nem jut el a szabadság megérzéséig. Nem jut el a kegyelem felfogásáig. Nem jut el az isteni szeretet sejtjeibe való átérzéséig, amelyből változás születik. És hogyha ezt a szakaszt nézzük, akkor három nagyon fontos téma, amiről beszél itt János, a későbbiek folyamán pedig, amit most éppen említettem, tévegést ezzel szembe helyezkedik. És még volt ennek a tévegésnek egy jellemzője, ez az elitizmus. Nagyon érdekes. Bizonyos körök elit csoportokat próbáltak létrehozni, mint különbek a többitől. Beavatási szertartásokat próbáltak, egy mélyebb kinyilatkoztásokat próbáltak megszerezni az Istenről, és azt gondolták, hogy ez a mélyebb tudás, ez a mélyebb misztikus ismeret az, amely közelebb visz bennünket az Istenhez. Az Istenhez nem az ismeret visz bennünket közelebb, hanem Krisztus. Egy személy. Krisztus maga. Ő köt bennünket össze az Istennel. És nincs más. Ezért János világosan elmondja, hogy mi láttuk, mi hallottuk, mi megfigyeltük, mi megérintettük. Mi vele voltunk. Jézus testben jött el. Aztán beszél a közösségről, a kapcsolatról. Az élő Istennel, a Fia Jézus Krisztus által, és az ebből fakadó emberi kapcsolatokról beszél. És beszél a bűnkérdéséről, amelyet megoldott az Isten a Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, és feloldott. Ez a három nagyon fontos téma, amelyről ebben a szakaszban beszél, és megkezdtük a legutóbbi találkozáson, hogy megjelent az élet. És az élet az Isten Fia volt Krisztus, és Krisztus által az élet bennünk is megjelenhet. Mi is élhetünk ő által a nagybetűs életet. Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség, ahogy írja János. Úgy kezdi ezelőtt, hogy ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdettünk is nektek. Megint ő visszatér ez a gondolat, hogy mi hallottuk Jézustól. Amit mi nektek prédikálunk, azt mi tőle vettük személyesen. Nem mi találtuk ki, nem fikció, hanem azt adjuk tudtotokra, amit Krisztustól hallottunk. Jézus a tanításában egyértelművé tette, hogy ő nem egy fénylény, hanem ő a világosság, a testélet ige. Ugye ezzel kezdődik a János evangéliuma is, hogy az ige testélet, és közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel, igazsággal. És az emberek nem fogadták be őt, bár a maga világába jött, mégse fogadták őt el. Ez a témája Jánosnak, a János evangélium első részében is. És visszatér ez az üzenet itt is, hogy Jézus Krisztus maga a világosság. Ő nem egy fény lény. Mondtam nektek, hogy ezért hamisak azok a képek, amikor valaki beszélnek ezekről a alagutakról, meg a végén a fénycsóváról, vagy nem tudom miről. Azt lehet látni, elmúlt alkalommal mondtam nektek, amikor haldoklott István mártír, az első vértanú, fényt látott az alagút végén, vagy Jézus látta? Jézus látta magát. Ennyit erről. Tehát akik Istenhez tartoznak, azok Jézus nélkül nem tartozhatnak hozzá. Ők Jézus látják. Akik az Istenhez tartoznak, azoknak Krisztus van a szemük előtt. És amikor el kell költöznünk ebből a világból, akkor is Krisztus lesz a szemünk előtt. Akkor is őt fogjuk látni. Mert nélküle nincs bemenetel az atyához. Nincs bűnbocsánat. Nincs közösség sem Istennel, sem emberekkel. Tehát ő a világosság. És nincs benne semmi sötétség, azaz nincs benne változás. A változásnak árnyéka sincs benne. Ő hűséges, igaz, jó és kegyelmes, szent és örökkévaló. Dicsőség ezért neki. Ide hoztam nektek Petőfi Sándor Debrecenben írt versének egy részletét, nyilván egy szerelmes vers, de nagyon megragadott. A Elmondanám című verse, Tamás barátomtól kedvet kaptam a verselésre, de nagyon szép sorok ezek. Azt mondja, hogy elmondanám, hogy szívem tenger, uralkodjál a tengeren. Jól jársz vele, mert a legszebb gyöngy, a hűség gyöngye itt terem. Halleluja. Valóban így van ez, amikor az Isten uralkodik valakinek a szívén, akkor megtermi az Isten hűsége benned a hűséget. Az Isten ragaszkodása benned megtermi a ragaszkodást. Az Isten szentsége megtermi bennünk a szentséget. Az Istennek az alázata, a Krisztus alázata és szelítsége megtermi bennünk az alázatot, a szelítséget. A Krisztus megalázottsága megtermi bennünk a megalázkodásról készséget. Amen. Krisztus. Ez a csoda. Megtermi bennünk, mint ahogy kiformálódik az igaz gyöngy a kagylóban, úgy formálódik ki az emberben az Isten hűség által, akinek a szívén uralkodik az Isten, a hűség. A változhatatlan Isten hűségéhez hasonlóan. Tőle tanult módon. Mert Isten hűséges, és nem változik meg. A Krisztus tehát tökéletes, ő tiszta, és mint bűntelen szenvedett a mi vétkeinkért. Folytatásban azt olvassuk Jánostól, az idős apostoltól, azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Itt is ugye volt egy dilemma a keresztények életében. Ezek a keresztények, akiknek ő írta a levelet, Kis-Ázsiában éltek, vagy Rómában, de mindenképpen nagy százalékban pogány háttérre rendelkeztek, és külön váltak a zsidók zsinagógájától, már ekkor az egyház, önálló gyülekezeti helyekre gyűltek össze a keresztények. Azok a zsidók, akik inkább visszatértek a törvényhez, elszakadtak a keresztényektől, nagyon komoly konfliktusok voltak így az egyházban, de eddigre főként a gyülekezetben, akinek ír János, már pogány háttérből való keresztények voltak, akiknek leginkább hatást a filozófia gyakorolt, már nem a törvény. És nagy problémát okozott nekik, hogy mi van akkor, ha mi szeretjük Jézust, de elbotlunk. Tényleg keresztények vagyunk-e? És ez a kérdés ma is nagyon fontos kérdés nekünk is. Kicsoda akkor nekünk Jézus, ha esetleg elbotlunk és vétkezünk? Valóban az a megváltó, erős Isten, akit vallottunk akkor, amikor ragyogott a szemünk? Vagy nem? Vagy nem is vagyunk keresztények? Vagy lehetetlen ebben a romlott testben tényleg komoly hívő életet élni, és valami szellemi magaslatban kell járni, elszakadni a testtől, és valami gyötrés kell alkalmazni a testünknek, hogy valamilyen módon kiszabaduljon belőle a szellemünk? Nem komoly dilemma? Ma is mindannyiunknak? Hány keresztény embert nyomorít meg ez a gondolat? Hány keresztény embert lop meg az ördög ezekkel a tévtanokkal? És hány keresztény ember veszi az ostort magának, és ostorozza magát a vétkei miatt, a gyengeségei miatt, és bukásai miatt? Pedig János világosan elmondja, hogy a sötétségben járunk. Nem azt mondja, hogy elbotlunk, hanem a életvitel szerűen a gonoszságban élünk. És óriási különbség van az elbotlás között, amikor a keresztény ember a kísértése közepette elbotlik, és fájdalomban összetörik, és megtér, és az Istenhez megy bűnbánattal, kérve a kegyelmet, vagy amikor valaki élvezi a bűnt, a bűnben él nap-nap után. Szabadkeresztény testvérek, köszöntelek titeket. Odért hozzám egy ember, azt mondta, elég volt a bűnöző életből. Nem akarok tovább így élni. Halleluja! Mondtam neki, mindent vagy semmit, barátom. Nem jobbá kell lenned, hanem egészen odaadni a bűnös életedet Jézusnak. És ő újat ad neked, mint ahogy nekem is. Mert látja, hogy a bűnben jár, a sötétségben jár, és jönni akar a világ világosságához. Krisztushoz, aki meg tud bennünket szabadítani. És azt mondja, nem cselekesszük az igazságot, azaz, az életvitelünk olyan, az életmódunk olyan, hogy nem az igéhez kötjük az életünket. Ugye ez egyetlen keresztényre sem igaz. Tehát itt az Isten igéje világossá teszi számunkra, hogy nagy különbség van a között, aki még a sötétségben jár, vagy a között, aki Krisztushoz tartozik, és törekszik a szent életre, de néha elbotlik. És Isten kegyelméből föláll, föl kell, veszi a bűnbocsánatot, kegyelmet, és megy tovább. Azt mondja János, ha a világosságban járunk, ahogy ő maga a világosságban van, megint visszajön, látjátok a Jánosnál ez a járni. És az eredeti szövegnek a nyelvtani összefüggésében is ez is egy folytonosságot jelent. Egy életvitelszerű gondolkodásmódot és életgyakorlatot. Ha a világosságban járunk, ahogy ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Tehát nem csak tudni azt, amit Jézus tanított, hanem az őt követő élet szerint élni és járni, ezt jelenti keresztény életet élni. Az azt cselekedni, amit az ő életpéldájából példaként bemutatott nekünk. És hogy mondtam, visszatér ez a járni ége az ő követésében. És azt mondja az írás, hogy akkor közösségünk van egymással. Ez a keresztény közösség lényege, hogy egyenként kapcsolódunk az Isten kegyelméhez, ugyanis egy megbélyegzett, lelkiismeretű ember az elzárkózik. Aki nem tudja venni az Isten bocsánatát, és nem tud felemelt fejjel, és itt ne büszkeséget értsétek, hanem belenézni a Krisztus szemébe, és azt mondja, Uram, én nem tudok élni a te kegyelmed nélkül, de a kegyelmedből életet kaptam. Szóval aki ezt nem tudja átélni, nem tud kapcsolódni másik emberhez, mert mindig űzött és üldözött lesz. Mindig az önigazolást keresi a másikban, mindig az elfogadást keresi a másikban, a dicséretet keresi a másikban, emberfüggő lesz. és ezek tüskék lesznek a kapcsolataiban, és szúrni fogja a másik embert. Azonban az, aki közösségben van az Istennel, Jézus Krisztus által, aki föl tud emelni a szemét, és azt mondja, Uram, itt vagyok, bűre hajlandó testben, de olyan jó, hogy a te szabadításod elég nekem. És olyan jó, Uram, hogy elbotlok is, megtisztítasz engem. Fölkelhetek, és járhatok a te követésedben. Szóval ez a szellemnek a szabadságában élő ember az, aki tud kapcsolódni aztán testvéreihez, és meg tudja nyerni azt az áldást, amelyet az Isten ajándéképpen adott a testvéri közösségben, a keresztény közösségben. Az emberek közötti szakadék oka az, hogy nem követik az emberek Jézus Krisztust. És nem az ő életpéldája és tanítása szerint járnak, hanem valami emberi eszményképeket próbálnak követni. Az emberileg elképzelt keresztény életet, vagy szent életet próbálják élni. Nem pedig a kereszten át követik a Krisztust, mint aki értük meghalt és szenvedett. Azt mondja, és csodálatos, gyönyörű, ahogy ezt János írja, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Tehát a közösség kulcsa tudja az Isten, a Jézus vére. És itt fontos látnunk azt, hogy mikor a vérszót használja János, az ember vérét írja, tehát azt a szót használja Jézusnak a vérére, amely a te ereidben van. Jézusban ugyanolyan vér volt, mint benned. Ő valóban emberé lett, érted és értem. Valóban átélte a szenvedést, a fájdalmat, az elutasítottságot, mint egy te átéled. Ugyanúgy élvezte, örült a barátaival, való együttlétnek, amikor együtt tudtak enni, amikor velük tudta, meg tudta osztani az életét vele, vágyott velük együtt úrvacsorázni, élvezte a közösséget az ő barátaival, ugyanúgy, mint te. Valóságos ember lett Jézus Krisztus. Ezért ugye az Efézusi levélben Pál, az Efézus 1.7-ben ő benne van, az ő vér által, a mi megváltásunk, a mi szabadításunk. Bűneink bocsánata is kegyelme gazdagságából. Mert megjelent az élet. Élhetsz. Szabadon. Egy teljes életet. Jézus Krisztus vére által. Mert ő megtisztít. Ő megbocsát. Ő helyreállít. És megtölt isteni mennyei erővel. És azt is mondja az írás, hogy ő meg is tisztít bennünket. A Jézus vérének áldozata, ahogy itt ki van fejezve Jánosnál, ez valami olyan örökérvényű áldozat, amely nem csak a múltra igaz ebben a kifejezésben, hanem igaz a jelenre, de a jövőre is. Azt mondja, amikor azt mondja János, hogy Jézus vére megtisztít minden bűntől, ez azt jelenti maga abban a nyelvtani szerkezetben, hogy Jézus vérének megtisztító ereje igaz a múltban elkövetett bűneidre, igaz a ma elkövetett bűneidre, és mindarra, amit a jövőben fogsz elkövetni. Érvényes a Jézus áldozata. Örök érvényű Jézus áldozata. Ugye megint a romlott testnek a gondolata, amelyek küszködünk mindannyian, én is, ezeknek az igazságnak hallatán húzza a féket. Olyan ez, mikor menne a mozdony, és valaki behúzza a vészféket, és tudjátok, látodok már filmben helyet, hogy szikrázik a fék. Tehát menne a vonat, de nem tud. Tehát amikor az ember a romlottságunkból fakadó korlátott gondolkodásunkkal hal erről a kegyelemről, egyből elkezd félni. Na, de elhiszem, hogy ilyen kegyelmes az Isten, akkor vétkezni fogok. Pál is jól tudta ezt a római levélben. Azt mondja, ha Isten ilyen kegyelmes, akkor vétkezzünk. Hát éppen ellenkezőleg. Ha Isten ilyen kegyelmes, akkor kaptunk erőt arra, hogy megálljunk a bűnnel szemben. Vagy hogyha elvétkeztünk, akkor megtisztuljunk. Tehát az, hogy befogadom Istennek ezt a nagy kegyelmét, nem jelenti az, hogy felszabadulok a bűnre. Sőt, ellenkezőleg. Az a döbbenetes valóság történik meg az életemben, hogy éppen ellenállóvá leszek a bűnnel szemben. Mindaddig, amikor meg azt gondolom, hogy az Istennek megfelelésére van szükség ahhoz, hogy ennek a vérnek az ereje méltó legyek, egyből ott leszek, mint a tévelgő keresztények, hogy próbálnak szentek lenni, de nem tudnak. És már azt sem hiszik el, hogy Jézusnak a vére elegendő minden bőre. Tehát Jézusnak a vére elég a múltra, a jelenre és a jövőre. Isten megtartó Isten is, és ne felejtjétek el, hűséges. Kifizette a bűneinkért járó büntetést. Nagy témája Jánosnak ugye a bűnkérdés. Azt mondja az írás, ha azt mondjuk, nincs bűnünk, önmagukat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Hát ez is egy komoly kijelentés, és döbbenetes kijelentés, hogy a szabadságra vagyunk felszabadítva, és a bűn láncai azok, amely kötelék alatt tartják az életünket. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, mit mond ezzel János? Aki azt mondja, hogy az ember képes önmagát olyan igazzá tenni, hogy már nem bűnös, az hazudik. Sőt, azt mondja, hogy nincs meg benne az igazság. Tehát nem ismeri az Isten igazságát. Szándékosan áll ellen a Jézus tanításának. És azt mondja, hogy én nem vagyok bűnös, tehát magát becsapja. A bűn alapvetően az, hogy nem bízunk az Istenben, hanem bízunk valamiben, amit mi teszünk meg, vagy mi hozunk létre, vagy a mi képességeink által áll elő. Azonban a hit azt jelenti, hogy bízom Istenben, azaz az ő szeretetében. És emiatt élek az ő parancsolatai szerint. Például a 10 igét tisztelve. Könnyű azt mondani, és néhányan ezzel próbálják orvosolni ezt a dilemmát a lelkükben, szellemükben, akik Istentől távol élnek, hogy nálam vannak rosszabbak is. Egy tipikus önbecsapás. És keresztényként is belecsúszhatunk ebbe, hogy azért én komolyabb hívő vagyok, mint ő. És ez kit érdekel? Ha te komolyabb hívő vagy, akkor az neked jó. Ha meg már azt gondolod, hogy te külön vagy ettől, mint a másik, akkor már baj van a te hívőségeddel. Mert valami olyanra gondolsz, mintha azt elérted volna. Mintha nem kaptad volna. Ez Isten kegyelméből. Furcsa lenne a teának azt mondani, meg egy bögre víznek, hogy köszönöm, mész, hogy megédesíthettelek. Nem? Ugyanez, mint ha valaki azt gondolja, köszönöm Istenem, hogy szent lehetek. Nem azt, hogy köszönöm Istenem, hogy megszenteltél. Mert teljes bennem. Aki úgy gondolkodik, mint hogy János mondja, hogy nem vagyok bűnös, az még nem ismeri Jézust. Mert aki Jézust ismeri, az nagyon bűnösnek látja magát. Nézzétek meg Pált. Tehát Pálnak az erőforrása az volt, hogy még egy akkora bűnöst is, mint ő, az Isten tud szeretni, és meg tudja tisztítani. Az egész missziója az evangélium hirdetésének a tüze. Beszélgettem egy fiatal ember, a gangster volt. Tehát egy mafiózó. És ragadnak rá a mafiózók. És beszélgettem erre, hogy hát hogy van ez. Az a helyzet, ugye, hogy én nem voltam mafiózó, de az éjszakába vettem már 10 éves koromtól kezdve, tehát masszerok dolgoztak akkor a diszkóba, és a többi, tehát úgy ebben a rétegben mozogtam én is, tehát különösebben bennem nincs ilyen félelem. Viszont emberekben meg félelem van, amikor látnak ilyeneket. Azt mondja, én nem félek tőlük, mert tudom, hogy miben vannak. De mondom, egyrészt, hogy tudod, miben vannak, másrészt meg vagy telve azzal a hittel, hogy téged megszabadított az Isten, őket is megtudja. És ezt, mikor te beszélsz velük, ezt olyan hittel tudod megosztani velük, hogy érzik a szabadulásnak a levegőjét, az erejét. Pusztán csak azért, mert elhiszed azt, hogy aki téged megszabadított, az mást is meg tud szabadítani. Na ez volt az, ami Pálnak erőt adott még Korintusban is. Hogy az, aki őt megszabadította, elég hatalmas az, hogy bárkit. Ezért mondja Timóteus, a Timóteus bűnösök közt én vagyok az első. Tehát már, ha találkozol valakivel, az csak utánam jöhet. És ha visszagondoltok Pálnak a predikációjában, végig kíséri az, hogy ő ott volt János kivégzésénél. És hogy ő ezt helyeselte. És hogy az úr tanítványait üldözte. És az Isten ennek ellenére őt megszabadította, az ővé lehet. És örök életet nyerhetett. Annyira megragadta, hogy azt mondja, hogy mindaz, ami a múltban a cselekedetek, a törvény volt, az kárnak és szemétnek ítélem, hogy valamilyen módon az örök életnek részese legyek én is. Jézus Krisztus, ami úrunk által. Aki azonban elutasítja Jézust, annak nincs közössége vele. Nincs közössége az Istennel, ezt mondja János. És akinek nincsen közössége az Istennel, az még a kárhozat állapotában van, és aki így marad, elkárhozik. Így tölti az örökké valóságot is. Aztán mondja ezt a csodálatos igét az apostol, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Mindenképpen meg kell állnunk, és végig gondoljuk azt a szót, amelyet a görögben a megvallás mögött látunk. Három dolgot jelent ez a szó, hogy megvalljuk bűneinket. Az egyik, amit jelent, hogy egyetérteni. Egyetérteni valakivel, aki arról a dologról, a gondolkodásról azt mondja, hogy céltévesztett állapot. Azaz egyetérteni Istennel, beismerni, hogy bűnös vagyok. Isten nélkül elveszett vagyok. Ez a legfontosabb dolog. Tehát, ugye egyrészt konkrét bűnökről is beszélünk, de az alapja mindennek, hogy Isten nélkül élek. Ez az alapvető bűn állapota. És ebből fakad minden, amit elkövetünk. Aztán a másik dolog, amit jelent, hogy elismerni nyilvánosan. Nem takargatni. Nem próbálni jobbnak látszani, mint ami vagyok. És olyan nagyszerű dolog az olyan keresztény közösségben lenni, ahol a kegyelem, a Krisztus kegyelme mindenki számára érték. Nem kell alakoskodni. Nem kell eljátszani a nagy hívőt. Hanem lehet úgy élni, mint Pál élt. Hogy bűnösök közt én vagyok az első. Gondolkodtatok már ezen? Tehát így ilyet ír. Biztos nem divatból. Hát tényleg így gondolta. Azt mondta, hogy nála csak jobbak lehetnek a gyülekezetbe. Ő az első, akinek leginkább szüksége van a kegyelemre. Minden nap. És micsoda erő volt az életében az Istennek ez a kegyelme. Milyen erő volt nem megtagadni Jézust? Milyen erő volt nem megtagadni Jézust, ha esetleg fölkínálták megvesztegetésére a szabadságot is neki? És vállalni a halált is. Ezzel a gondolattal úgy tűnik, hogy gyenge, mégis micsoda Isten erőt töltötte be az életét. Hogy ez a fajta gyengeség utat nyitott az Isten természetfeletti erejének, amely által Krisztushoz hasonló életet tudott élni. És a harmadik dolog, tehát először is, hogy egyetérteni Istennel, nyilvánosan elismerni, beismerni, a harmadik dolog pedig elfordulni azoktól, amiket eddig cselekedtem. Hátat fordítani a véteknek, a bűnnek, a lázadásnak, és Isten felé fordulni, Krisztus arcát szemlélni, Krisztuson keresztül menni az Atyához. Azt mondja az írás, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít bennünket minden hamisságtól. Isten hűséges, és ígéretét megtartó Isten. Amen. Tehát ő megbocsát. De nagyon jól tudja az apostol, hogy a bocsánat a konkrét bűnökre vonatkozik. A hitetlenségre, az istenkáromlásra, a hazugságra, a részegeskedésre, a lopásra, a paráznasságra, és ami ezekhez hasonló. De nem csak megbocsát, hanem azt is mondja, hogy megtisztít. Benne van a helyreállítás kegyelme, és itt is benne van a jövő. Ebben az igében. Nem csak az van benne, hogy Isten megbocsát most, hanem tovább viszi. Helyre is állít. Hányan átéltük már az Isten helyreállító kegyelmét, nem? Igaz? Amikor elbotlottunk, vétkeztünk, és fájt nagyon. És milyen jó, hogy az Isten nem csak így mondja, jó, öreg, oké, rendben van, megbocsátok, de így maradsz. Legalább nem fejted el. És nem ezt tette Isten, hanem szépen felépített. Helyreállított. Igaz, Tamás? És bármelyikötökre mutathatok. Magamra is. Megtisztít, azaz benne van a jövő. Az Isten hűségében, az Isten bűnbocsátó kegyelmében van jövő. És nem csak magadnak, hanem azoknak is, akik hozzá kapcsolódnak. Mert János erről a tűzszintű kapcsolatról beszél, ami közösségünk nem csak közösség az Atyával, hanem a Fiú által közösség az Atyával. És ezt azért mondjuk nektek, hogy veletek is közösségünk legyen. Mert ha Krisztusban vagyunk, akkor kapcsolódunk. Akkor nem kell félnünk. Szeretetben nincs félelem. És a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Ha benned van bármikor is félelem a testvéreidtől, akkor nem az Isten szeretet tölti még be az életedet. Valamit még alakoskodsz, valamit még próbálsz bütykölni, valamiről még azt gondolod, hogy az a hívő élet. És elképzeltem, hogy jövünk a gyülekezetbe, ugye Magyarországon béke van. Hála Istennek, nincs polgárháború. Magyarul olvashatjuk a Bibliát, egyikünket sem vártak, sem a házából kifele jövet, sem a gyülekezetbe, ahol bejövet, sem abból kifele menet, fegyverrel. Igaz? De mégis ellenséges közegen keresztül jövünk a gyülekezetbe. Mégis háború folyik, ezt ne felejtjük el. Mégis nyilakat lövöldöznek az elménkbe. Amikor készülsz az úrházába. Háborús övezet van. Ugyanúgy, mint János korában. Megpróbál az ellenség eltéríteni az igazos vérről. Megpróbál az ellenség megcsalni és becsapni. Elhitetni. Távol tartani. Csapdába csalni. Ezért fontos az igazság, amely által erősek leszünk. Isten igének igazsága. Így folytatja János, azt mondjuk, nem vagyunk, látjátok, ez a zeneszerű ismétlések. Ugye tudjátok, a zenében vannak ismétlődő motivumok. Jánosnál is ugyanígy, amikor olvassátok a levelet, vannak ilyen motivumok, akkor visszatér, megint azt mondja, ha azt mondjuk, nem vagyunk bűnösök, hazugát tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. A bűn céltévesztés, a céltévesztett állapotot jelenti. Olyan ember él bűnben, aki nem hajlandó elismerni, hogy nem ismeri az Istent. Ennyi. Hát az él bűnben, aki nem hajlandó elismerni, hogy én nem ismerem az Istent. Aki azt mondja, hogy én meg akarom ismerni az Istent, és Krisztusban Istenre talál, az megszabadul a bűn állapotából. Mert hazatalált az Istenhez, Krisztus által, az Atya által. Krisztus által az Atyához. Mert aki a céltévesztett állapotban van, nem ismeri az Istent, és nem tudja megmenteni az életét a haláltól. A Róma 3.23-ban mondja Pál, mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének, azaz nélkülözi az Isten látását. Nincs közösségben az Istennel. Aztán azt is mondja az írás, hogy aki ezt mondja, az hazuggá teszi az Istent, és nincs meg benne az ő igéje. Tehát aki nem ismeri el, hogy bűnös, ezzel Istenről állítja azt, hogy hazudik. Egyszeres, mint egyértelművé teszi, hogy nincs köze az Istenhez. Ez döbbenetes egyébként. Tehát akinek van köze az Istenhez, az mind tudja, hogy bűnös. Mind tudja, hogy Isten nélkül, Krisztus nélkül halott. És Krisztus nélkül nem tud Isten tetsző életet élni. Így van? Tehát ha te Istenhez tartozol, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy látod a harcaidat. Hogy érzed és látod, hogy milyen ellenséges közegen keresztül jössz mondjuk a gyülibe. Hogy mennyi minden történik már otthon, mikor el akarsz jönni. Vagy útközben, vagy amikor készülsz. Mennyi, milyen módon próbál meglopni az ördög. Eltávolítani a közösségtől, a testvéri kapcsolattól. Mert háború van. Igaz, hogy béke van fizikailag az országban, de a háború szüntelen. Szellemi háborúban élünk. És amikor azt szenteli magát az ember a szolgálatra, Isten tetsző életre, akkor háborús konfliktusba kerül. Így van? Nagyon komoly csatákat vívunk. És ha nem tudjuk, hogy mi bűnösök vagyunk, de az Isten megbocsátott nekünk, akkor azonosítani fogjuk magunkat a kísértéssel. És óhatatlanul elkezdünk azt szerint élni, hogy valamit be kell bizonyítanunk, és megjelenik a félelem. És kiszorítja a szívünkbe a szeretetet. És elkezdünk teljesítménybe gondolkodni, elkezdünk különbségeket tenni, elkezdünk misztikus tanokra gondolni, valami mélyebb beavatás kell, valami mélyebb kinyilkoztás kell, valami különös, mint ha Krisztus nem lenne elegendő. Tegnap, ma és mindenekké. Mint ha ő nem lenne ugyanaz. És az ember ezt tudja, akkor tud harcolni. Azt mondja, Uram, dicsérlek és magasztal, hogy hozzá tartozom, és te szeretsz engem. És én ezzel a szeretettel gondolok az én testvéreimre. És én hálás vagyok, hogy láthatom őket. És nekem ez egy kiváltság. Nekem ez egy kiváltság. Nekem megtiszteltetés, Uram, hogy a testvéremmel találkozhatok. És már is nincs félelem. Már is van szeretet, és van hely a szívünkben egymásnak. Már is van szívünkben hely az elveszett lelkeknek. Akik jönnek Jézushoz, mert tudjuk, hogy ahogy nekünk megbocsátott az Isten, úgy nekik is. Hogy bennünket megtisztított az Isten, úgy őket is. Így van? Aztán gyönyörű a folytatás is. Jánosnak egy idős ember volt, és javarész fiatalabbak voltak már a gyülekezetben. És tudjuk azt is, hogy a Krisztus tanítványai közül ő élt legtovább. És az egyház hagyomány szerint természetes halállal halt meg. Hát előtte azért száműzték Pátmos szigetére, egyház hagyomány szerint olajba főzték meg, és túlélte. Tehát azért volt neki, és kijutott a harcból. De mégis ez az idős ember, tányi idős ember van, aki életunt. Te milyen idős akarsz lenni? Savanyú? Na most figyelj, ez most kezdődik. Tehát most savanyú borkák vagyunk, milyenek leszünk 80 évesen? Értitek? Tehát most nem lehet bennünket kibírni, se nem lehet létezni a környékünkön. Mert olyan házsátosak vagyunk a magunk békétlensége miatt, mert nem nyugodott meg a szellemünk, a szívünk a Krisztus kegyelmében. Akkor milyenek leszünk, hogyha 70-80 évesek leszünk? Én jobb szeretnék lenni, mint ma vagyok. Én szeretném, ha Krisztusnak a kegyelme átformálna. És jobban hasonlítanék Jézusra 80 évesen, mint most. És János azt mondja, gyermekeim, vagy kedveseim. Ilyen szép, nem? Ez idős ember nagyon kedvesen. Megmondhatná, nekem annyi balhé volt már az életemben. Írok még ezeknek egy levelet, aztán jó van. De nem ezt látod benne. Gyermekeim, azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek, azaz ne éljetek a bűnben. Megint. Az görög nyelvtanalak egy folytonosságot jelent. Benne élni valamiben. És hogyha nem tudod ezt, nem ismered az evangéliumot, nincs átjárva a szellemünk, az elménk, az evangélium üzenetével, akkor ezeket az igéket olvassuk, az ördög felhasználja arra, hogy becsapjon. És olyan teljesítményekre késztessen, amelyre hajlamosak vagyunk. Azt mondja, gyermekeim, azért írom nektek, hogy ne éljetek a bűnben, mert már nem kell. Ha pedig vétkezik valaki, ha mégis elbotlana valaki, itt a pillanatnyi dolgokról van szó, van párfong az atyánál. Az igaz Jézus Krisztus, látjátok? Megint a kegyelem. Ha már a Krisztusban vagy, és elbotlanál, van párfong az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnért is. Isten megszabadított bennünket az ő kegyelméből, a bűn és a halál átkától, és kész erőt adni nekünk a szent életre. A Krisztus követő keresztény ember áldása a naponkénti megtisztító kegyelme az Istennek. És ez nagy szükségünk van. Igaz? Ne vagytok úgy néha, hogy lefeküztek, és akkor végigfutott az agyatok, hogy mennyi maraságot csináltatok. Szokott ilyen lenni? Egyik este elöntött engem, hogy miket beszéltem meg, hogy milyen indulatokat engedte a szívem, és borzasztó volt. Csak mondtam, Uram, bocsáss meg, tisztíts meg, nem akartok így elaludni se. Milyen kegyelme az Istennek, nem? Hogy megjelenik az Isten kegyelme, még mielőtt elaludnál. És nem tudsz elaludni, szennyesen, bűnösen. Csak az Úr kész megtisztítani. Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de figyelj, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Nem tudsz olyan embert mondani, aki ezzel való kivétel lenne. És hajlamosak vagyunk az bennünket, bosszantókat ebből kizárni. Pedig miért bosszantanak bennünket annyira? Nem tudom. De ez, hogy imádkozzunk el értük, az biztos. Hogy azt kell kívánni, hogy megmeneküljenek a kározattól, az biztos. Ha bennem az Isten szelleme van. Krisztus tehát minden emberért eljött. Kérdés után az, hogy ki fogadja el az Isten igazságát és kegyelmét a személyes életén nézve. És van az engesztelés szó, amely a görög fordítás, tehát az Ószövetség görög fordításában, a Septuagintában a hilaszmosz görög szóval van írva az Ószövetségben. Tehát ezt a szót használja itt János szándékosan, amelyet a Ószövetség görög nyelvű változatában a Fridláda tetejére használ az írás a görög fordításban. Tudjuk, hogy a Fridláda tetejét úgy is hívják, hogy az irgalom széke, vagy a kegyelem trónja, kegyelem királyi széke, hogy ez engesztelésnek a helye. És amikor azt mondja, és tudjátok, hogy a főpap évente egyszer az áldozati állat vérét oda kell hintenie az engesztelés helyére. És azt mondja itt János, hogy az irgalom helye, az engesztelés helyére állt oda a Krisztus értünk. És kifolyt az ő vére, engesztelésére a mi bűneinkért, egyszer is mindenkorra. Ő szerzett nekünk engesztelés az Istenért. Azaz, kiengesztelte Istent a bűneinkért. Egyszer is mindenkorra. Nem pillanatnyi esemény, hanem örökkévaló, érvényű igazság. Örökkévaló. Tehát Jézus engesztelő áldozata az örökké valóságra nézve elvégzett dolog. Tehát amikor én jövök az Istenhez, akkor emlékeznem kell az irgalom székére, a kegyelem királyi székére, hogy Krisztus odaállt helyettem az Isten elé, és kiontotta a vérét az én bűneimért, egyszer és mindenkorra. Ezért ezen a véren keresztül mindig mehetek az atyához. Mert egyszer és mindenkorra ki van fizetve az én bűnöm büntetése. És minden embernek a vétke. Nem csak az én bűneimért, hanem minden ember bűnéért. És annyira fontos igazság ez is, hogy a csontjainkban legyen ez rekesztve, mert megtelik az életünk hittel, hogy másokat is meg tud szabadítani az Isten, akik még most a bűn átka alatt vannak. És ez felszabadítja az Isten erejét, amikor imádkozunk például emberekért. Ha tudjuk és látjuk, hogy kifolyt a Jézus vérértük is, és ezt is mindenkorra elegendő az ő áldozata. Bármiben is vannak. Önmagát helyezve oda. Azt mondja a Róma 6.23-ban az írás, a bűn zsoldja, a halál, az Isten kegyelme ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. És végül egy utolsó gondolatsor, Krisztus szeretete bennünk. Így írja János a 1 János 2.3-tól, és abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Nem tartja meg, az a szokása, hogy nem Isten igéje szerint él. Megint nem az elbotlásról beszél a Biblia, hanem egy életvitelről, életmódról. Tehát nem a kísértések között elbukó ember, keresztény embernek szól ez az igazság, aki aztán megbánja bűneit, és él az Isten kegyelmével, hanem az, aki elutasítja az Isten kegyelmét. És bűnben él, a kározat felé tart. Aki pedig megtartja az igéjét, abban igazán teljesített az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Azt mondja, aki megtartja az ő igéjét, az a szokása, az jellemző egyébként az életére, hogy Isten tetsző életet él. Márpedig keresztény embernek az életére, ez a jellemző, nem? Én és te nem a bukásainkkal vagyunk azonosak. Az az abnormális az életünkben. Az a fájdalmas az életünkben. Abból térünk meg. De mégis a normális, az az életünk jelentős része, arról szól, hogy keressük az Istennek tetszését, akaratát. Így van? Azért imádkozunk, azért olvassuk az igét, azért jövünk gyülekezetbe, azért szolgáljuk az Urat, mert keressük az Úr tetszését. Az életünkre ez a jellemző. És ez felszabadít bennünket. Isten szeretete tölti be a szívét annak, aki beismerte az ő bűneit, bevallotta azt, és megtapasztalta Isten kegyelmét, hűségét és irgalmát. És a szeretet, amikor átjárja az ember szívét, fölszabadítja az egoizmusból, az önzésből, az én központú életből, átsegíti a nehézségeken, átsegíti a botlásokon, elsegíti a megtérés, a megtisztulás állapotában, és kezdi, és újra folytatja, hogy követi Jézust. Jézus életpéldáját a mindennapokban. És tanulunk tőle Krisztustól a szelídséget, tanulunk tőle alázatot, tanuljuk tőle, hogyan hordozunk a szolgáló szeretetnek az igáját. Átéljük, hogy milyen boldogító és könnyű, és milyen gyönyörűséges az igája. És milyen, mennyivel jobb ezeket hordozni, mint a bűn láncai alatt nyögni. Megjelent az élet. Mire is választotta ki Isten a zsidó népet? Mi volt az a két legfontosabb dolog, amiért őket kiválasztotta az Isten? Mi jut eszetekbe? Nincs rossz válasz egyébként. Vagy én megmondom a jót, de... Tessék? Rájuk bízta az igét. Ez igaz. Aztán? Hogy bemutatkozzon. Hogy képviseljék az ő igéjét az emberek között. Mindig az. Igazatok van. dicsőségére legyenek. Ez is igaz. Két alapvető dolog, amire kiválasztotta Isten az ő népét, az egyik, hogy az egy igaz élő Istenről tanúbizonságot tegyenek a népek között. Tehát a zsidó nép kiválasztásában sem a kirekesztés volt a célja az Istennek, hanem egy proféta népet hívott el a nemzetek között Isten. Hogy ők tanúbizonságot tegyenek a sok Isten hívő pogány népek között az egy igaz élő Istenről. És mit kezdtek ezzel a küldetéssel a zsidók? Egy Isten hívők maradtak? Az egész történet arról szólt, hogy bálványimádókká váltak. És több Isten hívő néppé váltak. És újra és újra kellett küldeni a profétákat, akiket megöltek. A másik küldetésük az volt a zsidóknak, hogy testileg, fizikailag közülük szülessen a Mesiás. Ez az ígéretük volt. Ugye Ábrahámnak tett ígéretet az Isten, hogy te magadban áldatik meg a föld minden nemzetsége. És Ábrahámtól beszélünk zsidókról. Ugye Ádám és Éva nem zsidó volt. Ez nagyon fontos dolog ám. Tényleg fontos dolog, így értek el, mert azt gondolják az emberek, hogy itt mindenki zsidó volt, Noé zsidó volt, nem volt zsidó. A zsidókról Ábrahámtól beszéltünk, amikor Isten szövetségbe hívta, és a körülmetélkedés által a szövetség elé odahelyezte a körülmetéletlenül tanúsított hitének. Tehát onnan beszéltünk zsidó népről. A történelem megelőző szakaszában az emberiségről beszéltünk. Ez is nagyon fontos igazság. És azért hívta őket Isten, hogy közülük szülessen meg a Messiás, a zsidók közül. És mit kezdtek ezzel? Megfeszítették. Két dolog, amire Isten elhívta őket, mind a kettőben kudarcot vallottak. És meg lehet nézni a végét. És bennünket mire hívott el az Isten? Akik új szövetség értelemben a szívünk szerint vagyunk körülmetéltek, tehát Izrael gyermekei ilyen módon vagyunk. Egy néppé tette a kettőt Krisztusban. A zsidókat és görögöket, pogányokat és zsidókat Krisztusban. Ezért nincs most már felsőbbrendű kaszt a világon. Bűnös, elveszett ember van és megvádott ember van. És nincs más. Krisztusban van örök élet. Nincs különleges zsidó hit. Nincs különleges pogány hit. Csak Krisztusban vetett hit van. Egybe zárt bennünket a kegyelemmel az Isten. És mi a keresztények? Az, ebből a szempontból az új elhívott népnek a küldetése. Hogy tanúbizonyságot tegyen az egy igaz élő Isten és a fiáról, Jézus Krisztusról. Ez a küldetésünk. Igaz? Kérdés az, hogy mi hogy fogunk ennek eleget tenni. Csak úgy tudunk eleget tenni, ha bennünk lüktet az evangélium. Ha bennünk él az evangélium. Átjár bennünk az Isten kegyelme. Megváltoztatja a problémákról, a szükségekről, a lehetőségekről, az áldásokról alkotott gondolkodásmódunkat. Megváltoztatja a dolgainkhoz való viszonyulást. Megváltoztatja az emberi kapcsolatainkat. A reménytelennek látszó dolgaimból változás jön. Így van? Így van, Péter levele.
Péter első levele 2.9.
1 Péter 2.9. Így van, igét igével magyarázunk. És a zsidókat nem azért választotta ki Isten, mert valami különlegesek lettek volna. És téged se. Ez azért fontos, mert az okuláson írattak meg ezek a dolgok. Tehát engem nem azért hívott el az Isten, mert Isten lenézett a földre, azt mondta, hú, ez a srác, ez nekem kell. Ez olyan fantasztikus, ez olyan csodálatos, vagy ne, téged is azért választok ki, te vagy a legtehetséges ember a földön, és hát nekem te kell lesz, hogy az én céljaimra felhasználjalak. Mert te igazán frankó vagy. Eszébe nem jutott Istennek, amikor a romlott bűneinek a bűze csavarta az órát. Már elnézést. Gyerekeim, ilyenkor szeretném nevetni szoktak rajta. A vétkeink bűze áradt föl, és szegekké és korbácsütésekké vált Krisztus testén. Tehát ez nem volt vonzó az Istennek. De zsidókról is ezt mondja az írás a 5 Mózesben 7-7-től, 5 Mózes 7-7-től 9-ig. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép között a legnagyobbak volnátok. Hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közül. Hanem azért, mert szeretett benneteket az Úr. Gyönyörű, nem? Evangélium üzenet. És megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Ezért hozott ki benneteket az Úr erős kézzel, és ezért váltott ki a szolgaság házából, Egyiptomból, ugye új szövetségben, a bűn rabszolgaságból, Egyiptom királyának, a fáraónak kezéből. Tudd meg tehát, hogy a te Istened az Úr az Isten. Álhatatos Istenő, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át is. Azok iránt, akik szeretik őt, akik viszont szeretik őt, és megtartják parancsolatait. Evangélium, nem? Eljött a világ világossága, az Ószövetségben még homályosan látták. Megjelent az élet számodra és számunkra Krisztusban. Mi már világosan tisztán láthatjuk, ki a Mesiás. És nekünk keresztényeknek, a zsidók néphez hasonlóan van egy küldetésünk. Az, hogy hirdessük Krisztust. Hirdessük az ő nagy tetteit, amit az életünkben véghez vitt. Nem filozófiát kell hirdetnünk, nem megtanult bibliaverseket, hanem azokat az igéket kell hirdetnünk, amely életté váltak bennünk, amelyeket megtapasztaltunk, amely átjárja a szívünket, a szellemünket. És Isten irgalmas és hűséges, és akinek a szívét ő uralja, annak, mint igaz gyöngy, formálódik ki a hűség, viszont az Isten felé. Kívánom nektek és magamnak is, hogy egyre inkább kiábrázoljon a Krisztus az evangélium csodálatos igazsága és ereje által az életünkben, a viselkedésünkben, a beszédünkben, a kapcsolatainkban, és ne legyünk üzöttek, ne engedjük meglopni magunkat. Amen.